Kérlek, álljatok fel, és akkor így hallgassuk meg Isten igéjét. Így hangzik Isten igéje a Máté evangélium a 6. fejezetéből, a 16-tól a 18-as versig terjedő szakasz. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kedd meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, amit titokban történik, megfizet neked. Amen. Kérlek, foglaljatok helyet, eddig olvasok az igét, és mára ezt fogjuk venni a böjt. A szellemi életnek a harmadik eleme, amelyről Jézus Krisztus beszél. A szellemi életnek ez az eleme is mennyei távlatokban értelmezhető, mennyei távlatokat nyit előttünk. Visszatérnék azonban még az előző alkalomra, amikor beszéltünk az imáról, és beszéltünk a Jézus tanításáról az imával kapcsolatban. Most hétvégén beszélgettünk tesókkal, és úgy gondolom, hogy fontos tegyek egy pár megjegyzés, kiegészítést ezekhez. Ugye azt mondja Jézus Krisztus, ti tehát így imádkozzatok, és akkor ugye megemlítettem azt, hogy az első 200-ban bibliatudósok szerint nem gyakorolták konkrétan ezt az imádságot. De nem is ez a lényeg ebben a történetben, az első 200-ban mit gyakoroltak, vagy mit nem gyakoroltak, hanem mit tanít a Szentírás. Mi van benne a Bibliában? Tudjuk azt, hogy a szinoptikus evangéliumok, a Máté, Márk és Lukács, az együtthangzó evangéliumok tartalmukban 60-80%-ban tartalmazzák ugyanazokat a kijelentések, kínálkoztásokat, és nagyon komoly párhuzamokat is lehet venni az evangéliumok között, a három evangélium között, és sorrendiségében is rá lehet ismerni több dologra. A forráskutatók alkalmaznak még egy úgynevezett Q-forrást, amelyre azt feltételezik, hogy mind a három evangélium táplálkozott egy tőlük nem ismert forrásanyagból, és erre építették az anyagokat, és azt is tudjuk, hogy az evangélisták ugye később írták a evangéliumokat, mint hogy az apostoli levelek megjelentek, tehát ők a leveleket valószínűleg már ismerték, amikor ők leírták az evangéliumot. Ez nagyon fontos dolog, abban, hogy megértsük, hogy Jézus mit is tanított itt, és hogy mennyire így van, hogy így imádkozzatok. Tehát, amikor Lukács leírta az evangéliumát, akkor ismerte valószínűleg már Máté evangéliumát, mégsem írta pontosan ugyanúgy le ezt az imádságot. Egyrészt ki is hagyott belőle, tehát nem teljes az ima, és nem pontosan ugyanúgy írta le. Ha most Jézus azt tanította volna, és Pál is mondta volna neki, meg Péter is, hogy Lukács, meg azt hallotta volna Pált, hogy Pál mindig így imádkozik, és mindig ezt mondja, akkor valószínűleg ugye ez fontos lett volna, és akkor ő nagyon pontosan ugyanazt lejegyzi, de nem így jegyzi, és még Károlira hivatkoztam én, hogy ott a Károli Bibliában Lukács 11.2-ben van idézve az ima, és azt mondtam nektek, hogy az ezt szó a Károliban dőlt betűvel van szedve, ez azt jelzi, hogy nincs benne a eredeti szövegben, hanem Károli kiegészítésképpen, mint az egyház akkori gyakorlatához igazodva írta bele, de becsületes volt, hogy a dőlt betűvel van szedve is, utalt az ő megértésére. Azért fontos ez a dolog, mert és itt is elérkezünk egy ütköző ponthoz. Tehát lehetnek gyakorlataink, és lehet gondolkodásmódunk. És azok a gondolkodásmódok és gyakorlatok általunk szentnek is tűnhetnek. Tehát mi teljesen jó szándékból gyakorolhatunk dolgokat, és bibliainak vélhetünk dolgokat, és amikor találkozunk bibliai igazságokkal, az ütközik sokszor a gondolkodásmódunk és gyakorlatunkkal. Tovább viszem a gondolatmenetet. Sem az apostoli levelekben, sem az evangéliumokban, nem, és ahogy mondtam, a bibliatudósok szerint az egyház gyakorlatában első 200 évben, de nem is ez a lényeg, nem találkozunk ugyanezzel az imával. Mind az Ó, mind az Új Szövetségben több tucat ima van megnevezve, időszabáltam ezt a minden imát, ami a Bibliában előfordul egy csoporttal, de ha végignéztek az Új Szövetség imáit, egyetlen imát sem találtok, ami ezt az imát imádkozták volna, bármikor is, az apostolok, vagy a szentek, a gyülekezet. Viszont így imádkoztak. Feljön a figyelmetek az apostol cselekedetei 4.23. versétől 31. versig terjedő szakaszra. Ott ugyanis arról van szó, amikor Pétert és Jánost elfogják, megfenyegetik, hogy többé ne beszéljenek az Úrról, a szenteknek elmondják ezt a problémát, és elkezdenek imádkozni. És úgy imádkoznak, Urunk, aki a mennyet és a földet alkottad. Ugye így imádkoznak, tehát megemlékeznek arra, hogy ő az Isten, aki ura a mennynek, aki teremtett ezt az univerzumot, a világ mindenséget is, és aztán imádkoznak tovább, tehát gyakorlatilag az imáikból látszik, hogy így imádkoztak, hogy az Úrtól tanulták, de nem ezt imádkozták, pedig imádkozhatták volna. A problémából fakadóan szépen végigimádkozhatták volna a mi atyánkot, mert hát még nem is hibáztak volna. Azt is elmondtam azonban, hogy nem mondom azt, hogy a mi atyánkot nem lehet szívből imádkozni, és hogy aki imádkozta, az bűnkövetett el, amikor imádkozta. Csak azt mondtam, hogy az egyháznak jelenlegi gyakorlata, miszerint ez az Úr ima, és ezt így kell, ezt kell imádkozni, ez nem igazolható a Szentírás új szövetségi kinyilatkoztatásából. Jó, tehát ezt így tiszteltetik is, hogy most az első században, meg másodikban mit gyakoroltak a szentek, valóban én is ezt olvastam, nem annyira lényeges, mint az, ami a Szentírásban kijelentett gyakorlatról van szó a Bibliában, és mi pedig, még a nehéz is néha hallani egy dolgot, és örülök neki, gondolkodunk rajta, tehát én örömmel vettem, amikor erről beszélgettünk, és jó dolog, helyén való, tehát forgassad, de találkozhatunk olyan kijelentésekkel az igében, ami ütközik a jelenlegi gyakorlatunkkal, pedig mi magunkat nagyon szuper hívőnek tartjuk. Én amikor a hitről először tanulmányoztam az igét, és végig tanulmányoztam a szótanulmányban a teljes új szövetséget a hitről, nagyon megdöbbentő igazságról jöttem rá a hitről, és rájöttem, hogy totálisan rosszul gondolkodok több dimenziójában a bibliai hit témának, és most se mondom azt, hogy a bibliai hit témában már minden iskolát kijártam, vagy minden osztályt kijártam. Jó? Ez azért fontos volt, tehát én nem szeretném azt üzenni, hogy a mi atyánk imája, ha valaki így imádkozott, akkor most bűnbánatot kell tartani, mert milyen borzasztó dolgot csinált. Én is imádkoztam már ezt, és nem gondolom, hogy nem lehet szívből imádkozni, de Jézusnak a tanítása az előbb elmondott érvelések miatt, az új szövetségi szentiratokból nyert kijelentések alapján nem igazolható, hogy ő azt mondta volna, hogy szó szerint ezt imádkozzátok, mert ha ezt mondta volna, akkor legalább az én ilyen helyen az apostoli imáknál, a gyüleket imáknál, amik föl vannak jegyezve, megjelenne. De legalább a mennyei imáknál, ugye a mennyországnálban megjelenő dolgoknál megjelenne a kijelentéseknél, de nem jelenik meg, nyilván mondjuk, hogy sok értelme nem lenne, hogy a földi dolgokra vonatkozóan imádkozzon valaki. Ebben az értelemben. Nos, lépjünk tovább. A böjtöléssel kapcsolatban szeretném, hogyha gondolkodnánk és imádkoznánk majd. Jézus a szellemi élet harmadik elemét említi, amit gyakoroltak kora zsidó, hithű zsidó emberei, és tanították is, és azt gondolom, hogy Jézus tanításában megjelenik az egyháznak is, a új szövetségi szenteknek is ez a tanítás. A böjtöt több helyen nem gyakorolják egyébként, tehát vannak olyan keresztény nézetek, ami szerint ezt már nem is kell, meg sose tanított ilyet igazán az Úr, hogy kell böjtölni. Az Ószövetségi Szentírásban mégis több helyen előfordul maga a böjt, és az Ószövetségi Szentíratokban is látjuk. Jézus viszont egy új értelmet ad neki, mint a kora zsidósága, hogy ezt értette és gyakorolta. A farizeus imájára hívom fel a figyelmeteket a Lukács evangélium 18. és 12. versében, ugye Jézus tanít az imáról, az őszinte szívből fakadó imáról, és akkor azt mondja, hogy van a farizeus és a vámszedő, talán emlékeztek rá, és a farizeus úgy imádkozik, hogy böjtölök kétszer egy héten, tízedet adok mindenből, amit csak szerzek. Tehát ugye, ki, hanem én, Istenem, nem úgy, mint ez, a nyomorult, bűnös vámszedő, a szagát se bírom, mit jön ezért érdepelni. A másik meg az éghely lesülötte a szemét, ugye, Isten előtt, és mellét verve mondja, hogy bűnös vagyok, Isten könyörű rajtam, és mondja, hogy ez az ima az, amelyet Isten meghallgat. Tehát a kor zsidósága, ugye Jézus példázataiból is látszik, és a fejezéseiből is látszik, hogy egyes fejezések szerint hétfőn és csütörtökön böjtöltek ezek a hithű, buzgó zsidó emberek. És mivel a bűnbánat jelének tartották a böjtöt, ezért eltorzították az arcukat. Tehát akkor hétfőn is csütörtökön böjtölnek, azért tudtam mindenki, hogy hétfőn is csütörtökön böjtölnek, hogy azért biztos legyen. De hogy biztos legyen benne mindenki, hogy ők azok, akik a hétfőn is csütörtökön böjtölnek, reggel így mennek az utcára. Böjtölsz, testvér? Igen, böjtölök. Tehát ugye eltorzították az arcukat, hogy ez Jézus most mondja, hogy az emberek lássák, hogy mennyire megalázzák magukat bűneik miatt Isten előtt, hogy milyen töredelmes az ő szívük. Látjátok, még bűnbánatot is lehet tartani büszkén. Még bűnbánatot is lehet gyakorolni képmutató módon, és ezt mondom magamnak is. Tehát ebből is lehet trendet csinálni, hogy az a divat egy gyülekezetben, hogy sírva imádkozunk, hogy azt érezzék az emberek, hogy én mennyire szeretem Istent, vagy mennyire bűnös vagyok. Nem a sírva való imádkozás ellen beszélek, mert ugye természetesen az érzelmeket engednünk el, és nem helyén való, amikor valaki elnyomja az érzelmeit, ha férfi, ha nő, és a férfiaknak is lehet sírni. Hát csak azért is mondom, mert a könnyeinket számon tartja az Úr. Tehát amikor az Úr előtt sírsz, akkor az Úr számon tartja a könnyeidet, és akkor még abban gyöngyök is lehetnek, ahogy egyesek gondolják. De mindenképpen Isten számon tartja, tehát meg fog jutalmazni azokért, amikor az Úr előtt sírsz. Tehát szeretnék volna üzenni az embereknek, ezek a farizeusok, hogy milyen istenfélő és példás az ő életük. Mert ők hetente kétszer böjtölnek. És annyira böjtölnek, hogy nagyon szomorúak is bele. Jézus leleplezi ezt a képmutató színi előadást, ugye a képmutató színi színész. A színi előadáshoz hasonló viselkedést rávilágít, hogy ez a fajta böjt nem Isten, hanem az előadást néző emberek tetszését keresi. Éppen ezért nem is számíthat a színész Istentől jutalomra, mert azoktól kapja, akiknek játsza, a nézzétek, ilyen az Istennek tetsző kegyes élet című színdarabot. Köszönöm, köszönöm. Tehát ugye ez egy színi előadás volt, amit minden hétfőn és jöttökön játszottak Jeruzsálemben, és azokon a helyeken, ahol ezek az emberek jártak, és bizonyítani akarták, hogy ők mennyire komoly hívők. 17. versben Jézus beszél ugye arról, hogy mosakodjatok meg, kenjétek meg a fejeteket olajjal. Azt is tudnunk kell, hogy volt egy bibliai gyakorlat, Bibliában látjuk, és ez nem feltétlenül volt rossz gyakorlat egyébként, hogy hamut szórtak a fejükre, és zsákruhát öltöttek a böjt idején zsidó emberek. Tehát gyakorlatilag külsőségben is megjelent az, hogy ők most böjtölnek. Viszont, és csak eszembe jutott, mi készültem, csak nem néztem utána, hogy melyik királyról van szó. Talán Ezékiásról van szó, hogy zsákruhát öltött, és fölöltötte rá az utcai ruháját, és amikor megszaggatta a ruháját, akkor látszott, hogy zsákruhában van. Nem biztos, hogy ő volt, de valamelyik királyról van szó, amikor megaláztatott, akkor látták, hogy ő böjtöl egyébként, Isten előtt van, de nem játszotta a nagy böjtölőst, hanem ő a zsákruhát fölvett, és fölvette rá a rendes ruháját. Jézus tehát azt tanítja, hogy amikor böjtölsz, ugyanúgy viselkedj és öltöz, mint amikor nem. Tehát nem az embereknek böjtölünk, hanem Isten előtt vagyunk, és Istent keressük. És rávilágít arra, hogy az Isten kereső szív nem az emberek elismerését várja, hanem Isten jelenlétére vágyakozik. Isten beavatkozását kívánja, és elismeri, hogy ő az Isten. Ő a gyógyító, a szabadító, és tőle függ az élete. Őt szeretjük, benne bízunk, hozzá ragaszkodunk. Tehát a böjt, az Isten szerint való böjt ilyen értelemben jön elénk Jézus tanításában. És azt gondolom, hogy fontos ezeket újra és újra végig gondolnunk, és megújulni a böjtben, és a különbségetlen az éjség sztrájk, a fogyókúra és az Istenre tetsző böjt között. Hát tudjuk azt magunk mindannyian, hogy százalékos arányban mikor sikerült, az igazán jó. Aztán, de nem ítélet ez, hanem igazán is elénytárja, hogy lehet, és jó dolog Istennek tetsző módon böjtölni. És ugye ez nem egy arckifejezés, nem egy öltözet, nem egy külső megjelenés, nem egy szívbeli állapot, amelyet lehet gyakorolni, amikor dolgozol. És mondjuk persze kellemetlen szituáció kerülhetsz, ha mondjuk közvetlen kollégáiddal vagy, mert akkor előbb-utóbb majd mondják, hogy böjtölsz. Tehát rá fognak jönni. De hát ilyen is van. Lehet akkor olyan is böjtölni, ez zavar, hogy amikor nem dolgozol, és olyan napokon is lehet böjtölni. No, miért böjtöljünk? Egy jó kérdés. Hát Jézus meghalt értünk, ő megszerezte a szabadítást, ővé minden hatalom mennyire és földön. Hát már nekünk nem kell böjtölni, nem vagyunk ószövetségben, farizeusok, mert nem is akarunk lenni, tehát félünk a képmutatástól, hagyjuk a böjtöt inkább. No, a teljes igénye nélkül néhány dolgot összeszedtem a Bibliából, amiért a Biblia tanít, hogy érdemes böjtölni. Az első dolog, felkészülés egy konkrét szolgálatra, vagy a szolgálatra. Ez nagyon fontos rész lehet a böjtölésnek, amikor készülsz egy szolgálatra, vagy egy elhívásod van, és az elhívásod betöltésére készülsz. Az elhívás még nem jelent elküldést is. Erre még majd visszafogott, én nyomatékosítom. Sokszor zavart kelt emberekben, amikor kapnak elhívást Istentől, és nem értik, hogy most mit kell csináljak. Hát kaptam elhívást, akkor most hova menjek, vagy mit csináljak? Hát azért nem tudod, és akkor másik meg azt, hogy azt szokták tapasztalni, amikor kapnak egy elhívást, akkor elkezdődik egy csomó próbával teli időszak az életükben. Most, ugye, és nem értik az emberek, hogy kaptam elhívást, most úgy gondolom, hogy boldog leszek, most szolgálni fogok, ennyi a világ, mindenki megtér, halleluja. De még nem küldte el őket senki. Tehát Isten elhívta a maga számára, hogy beszélgessen vele, és elhívta arra, hogy felkészítse arra, hogy majd el is tudja küldeni. És a kettő közötti időszakban nagyon fontos szerepe van a böjtnek. Tehát amikor te kapsz elhívást Istentől, akkor fontos, hogy böjtölj Isten előtt, hogy alkalmassá is legyél. Arra, hogy akkor majd tudjon szólni Isten hozzád, akkor most mondd, most szolgálj, most dicsőj is, most zenélj, most menj közbenjárásra, most. És akkor jön a küldés is, amikor már Isten szól hozzá a Szentlélek által, hogy most menj. És erről a Bibliában számtalan példát látunk. Gondolod, hogy Pál apostolra, aki megkapta az elhívását, ugye az Egyenes utcában, és kb. 3 esztendő telik el, mikor el is küldi Isten arra a szolgálatra, amire elhívta. 3 évig azért nem egy egyszerű időszakot élt, meg gondolod, meg akarták ölni, menekült Jeruzsálemből, hazament, Barnabás elhívta, gyerek is Pál, ne búsulj, ne add fel, nagy elhívás van az életeden, gyere mellém, felkarolta, maga mellé vette, és aztán szépen megérett arra, hogy el is küldessem. Ez nagyon fontos dolog, mert komoly csalódásokat vezet emberek életében. Ha addig jutnak, hogy kaptak Istentől egy hívást, egy kijelentést igéből, egy profécia által, és hogy ezt a szolgálatot bízza Isten rájuk, és akkor szétállják, akkor most mit csináljak? Hát készülj föl, böjtölj, imádkozz, tanulmányozd a Bibliát ezzel a szolgálattal kapcsolatban. Keres olyan embereket, akik ugyanolyan elhívások van. Figyeld, mit csinálnak? Kérd a segítségüket. Tehát akkor hívást kaptál, az az időszak van az életedben, hogy fölkészülj. Ha Jézus Krisztusnak 40 napi böjtölésre volt szüksége, hogy felkészüljön arra, amire elhivatott, hogy el is legyen küldve, akkor lehet, hogy nekünk is szükségünk van rá. Nem? Éppen ezt az igét hozom a Máté 4:2-ben, miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, nem mondom, hogy ez a felkészülés a te irányod, tehát ne, hogy neki fog itt 40 napig böjtölni és 40 éjjel, tehát azért óvatos legyél. Nagyon fontos 40 nap és 40 éjjel, mert tudjátok, a iszlám hitvilágban a ramadán az úgy történik, hogy amikor lemegy a nap, akkor már lehet enni, mert Isten nem látja, ami sötétben történik. Nincs éjjel látó készüléke biztos annak az Istennek, amit ők imádnak. Hát ciki, és akkor megy a nagy zabálás éjszaka. Ezért mondja a Biblia, nagyon érdekes, igaz, hogy Jézus 40 nap és 40 éjjel böjtölt. És azt olvassuk a Lukás 4:14-ben, hogy Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Na most nagyon érdekes dolog, amit van kiegészítésképpen lélek elejével, azaz lélek dinamiszával, vagyis hatalom, csodatévő erő, erő megnyilvánulás. Isten szellemének ereje kenete volt Jézus Krisztussal, hatalom és erő volt benne, és amikor elindult a galileai szolgálatában, jelek és csodák tömegei történtek rajta keresztül meg. Nyilván ez egy elhívása volt, de szüksége volt arra, hogy az elküldésre elkészüljön. És 40 napos böjtés ima időszaka volt az, és az utolsó szakaszban az a komoly megpróbáltatás és kísértés, amelyben igényelte Isten erejét és hatalmát. Nagyon komoly, gondoljátok bele, maga a sátán ment kísérteni Jézus Krisztust, és 3-szor ment neki, gyakorlatilag a klasszikus 3 kísértési területtel megpróbálkozva. És az Isten ereje és hatalmától, amelyet az ige megéléséből, megragadásából, az ige ereje és hatalmától nyert, azzal győzött, és mivel győzött a kísértésben, nagy bátorsággal és erővel ment ki hirdetni a szabadulást azoknak, akik annak a fogságában vannak, aki őt megkísértette, és próbálta iga alá húzni. Nos, erről beszél a Biblia, hogy a diakonusok, akik Isten tetsző életet élnek, azok nagy bátorságot nyernek az Isten evangéliumának hirdetésére. Tehát akik megtapasztalják Isten erejét az életükben, mindennapjaiban, a kísértések közötti győzelem felett, azok tudnak nagy bátorság és hatalommal bátorítani másokat, hogy neked is van lehetőséged megszabadulni. Aki kötelék alatt van, és maga is meg van kötözve, nincs erő és hatalom a szavaiban, és nem tud szabadulást hirdetni a foglyoknak, hisz erőtlen Mert nincs mögötte hit, hisz maga is abban nyög, amiről beszél. Tehát nem tud prédikálni az evangéliumot, és bizonyságot tenni az, aki maga is kötelék alatt éli az életét. Mert nem tapasztal Isten erejét és hatalmát az ő életében. Ami azonban valóságos és működő. Aztán ez az első dolog, tehát felkészülés a szolgálatra. A második, hogy miért böjtöljünk, Isten vezetésének elvétele. Igen, a böjt ennek is egy jó eszköze az ima mellé, hogy böjtölünk azért, hogy megértsük Isten akaratát. Itt egy példa, az apostolok cselekedetei 13. rész, 2. verse, ahol tanítók és proféták, és mint tudjuk, apostoli elhívású személyek, de nem nevezik még Biblia apostolnak őket. Tehát apostoli elhívások volt, óriási különbség van ebben is. Tehát nagy úgy katyvasz van egyházban is ebben az apostoli dologból, mert lehet, hogy valakinek van apostoli elhívása, csak még lehet, senki nem küldte el. És nincs mögötte olyan tekintély, aki hivatott küldeni valakit ki, mint apostolt. Nos, tehát mint tanítók és proféták imádkoznak Antiókiában, Apcsel 13.2, egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek, válaszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Tehát az antiókiai gyülekezet vezetői fontosnak tartották, hogy böjtölve és imádkozva keressék az Isten akaratát. És miközben böjtöltek, imádkoztak, kinyilatkoztatást vettek arra nézve, hogy mi ennek a gyülekezetnek a további növekedésének a kulcsa. Egyértelmű, igaz? Tehát jó volt egy jól működő helyi gyülekezet, és Isten keresték, hogy Uram, lehet azon gondolkodtak, hogy hogyan állítsanak be új gyerekszolgálókat, hogyan hívjon el Isten most evangélistákat, hogy még a városban már még csak 40%-a tért meg, és hogyan lehetne a másik 60 is keresztjén. Lehet, ebbe gondolkodtak. De azt mondták, Uram, ne úgy legyen, hogy mi akarjuk, hanem hogy Te. Nekünk arra van szükségünk, hogy lejöjjön a mennyből a Te terved. Mert nekünk van egy korlátozott hitünk, van egy korlátozott elképzelésünk, és istenfélőek vagyunk, nem akarunk téged bekorlátozni, szükségünk van arra, hogy megmutass, hogy hogyan tud kiterjedni a gyülekezetünk. Mit terveztél a mi számunkra? Egy ilyen antiókiai gyülekezet, ez az antiókiai típusú gyülekezet, és ilyen típusok a vezetői az antiókiai gyülekezetnek. Ez mindenképpen, akik itt vezetünk, egy fontos tanítás kell, hogy legyen. A 2010-es évben be is terveztünk két ilyen házi csoport vezetői napot, amikor együtt leszünk, és imádkozunk, és keressük az Úr akaratát. És mindenképpen gyülekezetnek is fontos, hogy ebben egyenként is, meg közösen is legyen olyan időszak, amikor böjtölünk és imádkozunk együtt is. No, tehát Isten kijelentését vették el, és ezáltal az antiók gyülekezet szolgálata megsokszorozódik, és gondoljuk benne, hogy hány gyülekezet, hány leány gyülekezete lett ennek a gyülekezetnek, és jöttek az apostolok beszámolni, hogy figyelj, most 5 gyülekezet született az elmúlt körben, aztán meg 15, aztán meg 45, és sorolhatnám, hogy milyen hatása volt, ugye, tudjátok, hisz voltak egy gyülekezetek, ahonnan az evangélium kiterjedt egész Macedóniára, sőt, egész Akhajáig. Ilyen volt a tesszalonikai gyülekezet, akinek olyan erőteljes missziója volt a plántálása után, hogy sokszor azódik benne az Istennek az ereje és hatalma, ami az evangélium győzelme által, diadal által beplántálódott abba a gyülekezetbe. És ennek ugye volt egy eszkalált hatása a Pál és Barnabás, majd Pál és Szilás, Barnabás és Márk szolgálatának. A harmadik dolog, Krisztus áldozatára emlékezni. A böjtnek van egy ilyen szerepe is, hogy ebben megemlékezünk a Krisztus halálára. Na most, természetesen nem a böjti hétről beszélek, és nem a nagypénteki böjtölésről beszélek, bár nem gondolom azt, hogy bűn, ha valaki böjtöl nagypénteken, de korán sem tanítja a Szentírás azt, hogy ezek a liturgikus böjtök azok, amelyek tetszenek Istennek, de lehet szívből csinálni. Tehát nem mondom, hogy nem lehet, de ez így nem lehet tanítani. Tehát ez egy kicsit eltérés attól, mert hát akkor gondoljatok bele, bedobom a 2 forintost, mindenki böjtöl, mert muszáj. Aztán, ha nem a szívből van, akkor jár a böjtöl, akkor nagy pénteken vagy böjti időszakban. Tehát nincs önmagában jelentősége és értéke. De lehet, hogy a szívből teszi. Márk 2.20-ban beszél a Biblia, de eljön az a nap, amikor elvétedik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak. Na most ugye ezért böjtölnek pénteken. Nem gondolom rossz gyakorlat, ismerek olyan keresztényeket, akik őszinte keresztények, és ők pénteken, de mindig böjtölnek, szívből teszik, én úgy gondolom. Tehát nem rossz dolog ennek az igének az ilyen tév megértése miatt. De én úgy gondolom, hogy ez többet jelent. Én azt gondolom, hogy a böjtben megemlékezünk arról az áldozatról, és arról a lemondásról, amelyről Krisztus lemondott, értünk. Tehát ugye maga a bőjt egy lemondást is jelent, valamit háttérbe szorítunk az Úrért, az Úr keresésére adjuk a szívünket, és ilyen tép is emlékezünk arra, hogy mit hagyott ott Jézus Krisztus értünk, és hogy ő letette az életet, és mindent hátrahagyott, értünk, nem csak nem evett, vagy nem ivott, vagy éppen nem aludt, mert a bőjtnek ilyen formái is vannak, hanem egyszerűen az egész életét letette, és közelebb kerülhetünk a bőjtörés alatt a kereszt áldozatához, annak a megértéséhez is. Fontos ebben is megújulni. A negyedik dolog, a betegek gyógyulásáért való imádság mellé bőjtölni. Dávid példáját hozom Zsoltárok 35:13-ban. Pedig ha ők betegek voltak, mondja Dávid, én zsákruhát öltöttem, bőjttel gyötörtem magamat, újra meg újra szívből imádkoztam. Ugye látszik itt, hogy Dávid nem egy vallásos bőjtöt gyakorolt, hanem őszintén szívből könyörgött, Isten előtt volt, azokért a betegekért, akik barátai voltak, testvérei voltak, hozzá közelállóak voltak, és egyrészt a bőjtölésében kifejezte Istenet volt szeretetét, az a szükséget, hogy tudja, hogy ez egy természetes folyamat, a betegség, de Isten természetfeletti hatalmával meg tudja törni a betegség erejét, és kérje az Isten természetfeletti beavatkozását ebbe a testi, természetes folyamatba, a bűnnel rekesztett testben, Isten természetfeletti hatalma lépjen be, és hozzon gyógyulást. Kifejeződött ebben a Dávid bőjtjében az, hogy szereti a testvéreit, hogy odaadó a másikért, aki nyomorúságban van, és kész áldozatot hozni, szívét oda tenni, beletenni abba, hogy a másik megszabaduljon a betegség gyötrésétől. Aztán az ötödik dolog, amiért Biblia tanítja a bőjtöt, az pedig a szabadulás. Bűntehertől, köteléktől, ördögi köteléktől való szabaduláshoz köti össze a Szentírás imát és a bőjtöt. A Máté 17:21-ben olvasó, majd elérkezünk oda is, Jézus azt mondja, hogy ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és bőjtölésre. A Márk 9:29-ben csak az ima áll, de az eddigiekből kiindulva, a Márk 9:29-ben találjuk a párhuzamos helyét ennek, az eddigiekből kiindulva látjuk azt, hogy igenis a bőjt segíthet abban, hogy az a dünamis, Istennek az ereje, a szabadító ereje meg tudja nyilvánulni egy ember életén keresztül, és akiért imádkozik, vagy akiért imádkoznak, vagy gyüleket, amikor összefog, és ugye Biblia azt mondja, hogy Sátánnak a tervét, erősségét is összetöri az Úr az egyház lábai alatt. Tehát amikor fölveszi a harcot, sőt, a pokol kapui sem vesznek diadalt az egyházon. Igaz Istennek a népén, ezt olvassuk. Tehát amikor imádkozunk és bőjtölünk az Úr előtt, akkor megtelünk isteni erővel és hatalommal, ahogy Jézus is megtelt isteni erővel és hatalommal, amikor így készült a szolgálatra. Tehát összekapcsoljuk isteni hatalom és erő, és a bőjtölés Isten kereséssel párosul bőjtölés. Említeném Szkéva fiait, akik heten voltak, és látták, hogy Pál apostolon keresztül, ez az Apcsel 19:13-16-ban van, Apcsel 19:13-16, Szkéva fiai heten voltak, és látták, hogy Pál apostolon olyan erő és olyan hatalom nyilvánul meg rajta keresztül, hogy még amikor a ruháit elvitték, és azt megérintették, akkor is megszabadultak és meggyógyultak a betegek. Látták az isteni erőt és hatalmat, ami rajta keresztül megnyilvánul. Nos, ne felejtsétek el, Pál azt mondja, gyakori villasztással és bőjtöléssel szolgálok az Úrnak. Tehát Pál hívő életéhez hozzátartozott az, hogy ő rendszeresen gyakorolta egyrészt az éjszakának az átimádkozását, és nem az egész nap másnapnak a végigalvását, tehát ő nem így bőjtölt, hogy másnap aztán ugye délután 6-kor kelt ki az ágyból, hanem folytatta a missziós útját, nyilván ugye nem minden nap vilasztott, de gyakori volt az ő szellemi életében a bőjt és a vilasztás. És jellemző is volt rá az isteni hatalom és erő, ami megnyilvánult abban az elhívásban, amiben ő elhivatott. Tehát nyilván te abban az elhívásban fogod megtapasztalni Isten hatalmát és erejét, amiben te elhivattál. A dicsőítő vagy dicsőítésben nyilvánul meg nagyobb erő és hatalom. Ha evangélista vagy, az evangelizációban nyilvánul meg nagy isteni hatalom. Ha közben járó vagy, közben járás által nyilvánul meg nagyobb isteni hatalom és erő. Ha irgalmasságot cselekszel, az irgalmasság és könnyűlet erre és hatalma tölt el téged egyre inkább úgy, mint Jézust. Amen. Tehát egyre inkább átjár a Krisztusban lévő hatalom és erő, a Szent Szellem ereje és hatalma. Ezt megérezte Pál. És amikor nagy feladatok elé állt, ő odaszállt már, és többet imádkozott. Tudjátok, szoktak mondani, hogy jaj, kevés időm van, hogy imádkozzak, mert olyan sok munkám van. hogyha fordítsd meg, hogy a sok munkád van, és nehéz feladatok állnak, akkor most többet kell imádkozzál, mert sok munkám van, és sok feladat áll előttem. Tehát mi meg szoktuk fordítani, sajnos. Ezek a dolgok, és inkább kimaradnak az imádságok, meg az Isten a közösség, amikor sűrű a program. Margóval vesztünk össze ilyenkor, aki hallja, értse meg, fönt van az interneten a Margóval kapcsolatos tanítás, hogy hogyan ismerkedhetsz meg Margóval, a szilveszter esti tanításról van szó. Oké. A Szkéva fiaiban nem volt isteni hatalom és erő, bár hivatkoztak arra, aki nyilvánvalóan megnyilvánult Pál kezein, szavain, és a Pálból kiálló erőn keresztül, és hatalmon keresztül, azonnak a Jézusnak a nevében kényszerítelek, akit Pál hirdet. Tehát akit Pál képvisel. Hát mi történik? Egy emberről van szó, egy démonizált emberről van szó, heten vannak, 7 fiatal ember volt, tehát 20 évnél idősebb fiatal emberekről lehet szó, a zsidó rendet ismerve, és ezek bementek, hogy rendet tegyenek, és rájuk ugrott ez az egy ember, leszette róluk a ruhát, megsebesítette őket, ők pedig fejvesze menekültek ki arról a helyről. Úgy, hogy Pál apostolnak volt, még a kendőt elvitték, ami a ruhája a testén volt, és bevitték a megszállathoz, megintették vele, és kiment belőle az ördög. Gondoljatok bele. Ezek meg heten mentek, teljesen a zsidó akkori ördögűzési szabályokat gyakorolták, ugyanis Istennek kényszerítelek, nem véletlen Jézusnak is ezt mondták, Istennek kényszerítelek, ugyanis a zsidó ördögűzésnek egy komoly, ez volt a terminus technicus akkor, tehát ezt alkalmazták, és akkor mondta, hát látjuk, ez mi jobban működik a Jézus téma, mint amit mi csináltunk eddig, hogy Istennek kényszerítelek, akkor próbálkozzunk azzal, hogy Pál csinálja, és akkor annak a Jézusnak a nevében kényszerítelek, hát annak a vége az lett, hogy az a természetfeletti erő, amivel ők szembe találkoztak, amivel szemben csak egy nagyobb természetfeletti hatalom lehet diadalmas, legyűrte őket, és megszégyenülve futottak el. De a Biblia tanít bennünket arról a szellemi hatalomról, amely Krisztus által a miénk. Lukács evangélium 11. fejezet, 20. verstől a 26-ig. Tehát ugye ez a miénk, ez azt jelenti, hogy a miénk, csak rá kell csatlakozni. Lukács 11, 20-26-ig. Ugye Jézus vádolják, hogy a sátántól van a hatalom benne. Mert ugye nyilvánvaló volt számukra, hogy természetfeletti erővel és hatalommal gyógyítja a betegeket, űzik az ördögöket, gyógyulnak meg a sánták, látnak a vakok. És akkor azt mondták, hogy ez nem lehet mástól, csak Belzebúbtól, mert nem férsz bele a mi vallásos gondolkodásmódunkba. Tehát tanításod ütközik azzal, amit mi gondolunk, hogy jó. Ez a megtévesztés jellemző. Hogy az Isten igazságával szembe fel kell, és hazugságnak mondja az igazságot, és a magában lévő hazugságot pedig igazságnak tartja. Ezért nehéz megszabadulni a megtévesztés alatt lévő embereknek, mert megvan a győződve arról, hogy ők gondolkodnak, az a jó, és mindenki más rosszul gondolkodik. Igaz, hogy gyümölcsei az életének rosszak, tehát pusztul és romlik az élete, de ennek ellenére nem látja. Ez egy döbbenetes dolog a megtévesztésnek, ez a fajta munkája, ami a sátán ugye kész, igyekszik eltévejteni, ha lehet, a választottakat is. Ebben a korszakban élünk egyébként. No, erre a vádra válaszol Jézus a 20. versben. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Az Isten természetfeletti hatalma és ereje, az Istennek valóságos jelenléte leszállt a mennyből a földre. Amikor az erős fegyveres tanítja Jézus ezt a példát, a maga palotáját ugye őrzi, biztonságban van a vagyona. Tehát ugye mi tartott a biztonságban egy várban a kincset, a várfalak és a várat őrző hadsereg. Igaz? Az volt, ami a bent lévő vagyont garantálta, hogy meg lesz védve. Mikor lehetett kifosztani egy várat? Hát a erősebb hadsereg jött, aki lerombolt a falakat, megtalálta a gyenge pontokat, és valamilyen módon legyőzte a várvédőit, és kifosztották ugye azt a várost, vagy azt a várat, amelyet elfoglaltak. Ugye történelmet tanultatok. Tudjuk, hogy jöttek, mentek itt mindenki össze-vissza, hol a tatár rabolt bennünket, hol a orosz, hol a török, hol a Habsburg, mi már csak egy ilyen nép vagyunk, És gondolom, még mindig van. Mennyit elvittek tőlünk? Isten kegyelme. Isten kegyelme, azt tudom mondani. És lassan oda kerülünk, hogy amink van, a világ legértékesebb dolga lesz, a víz meg a föld. Mert tudod, hogyha nem lesz mobiltelefon, az még nem egy nagy tragédia. Ha nem lesz kocsi, meg benzin, az sem egy nagy tragédia. De a kenyér nem lesz. Meg víz. Na, az nagy tragédia. Nekünk meg van jó termőföldünk, mert elvettek tőlünk mindent. A bányáinkat, a vasútvonalainkat, a várainkat, mindent, a hegyeinket. Mindent elvettek tőlünk. Gondolták, az a szegény magyar paraszt hat túrja a földet. Most megfordult a dolog. A föld válik, és a víz kincsé, aranynál is értékesebbé. Szerintem nem is olyan sok idő múlva. Hát az Úr adja, hogy féljük az Urat, és térjünk meg hozzá, hogy az az áldás, amely van a földünkön, az áldásra lehessen a népnek is, ne pedig átokká legyen a föld, amely lakik. Átkozottá legyen ugye a nép miatt. Isten adja meg ezt nekünk. Egy a Mongóliában is talán arany. Arany van a földben. Nagy mennyiség arany van Mongóliában. A föld mégis iszonyú szegénység van, mert nincsenek útjaik, amivel elmenjenek bányákat, nyissanak és szállítsák ezeket a dolgokat, és többe kerül az utak megépítés, mint az arany kibányászása. Tehát ott van az óriási kincs, mégis nyomorultak és szegények. Érdekesek ezek az összefüggések is. A szegénység szelleméről már egyszer beszéltem is, hogy milyen törvényszerűségek, szellemi törvényszerűségek vannak ebben. No, azt mondja, de ha nálánál erősebb tör ellene, és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, tehát lefegyverezi, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol. Amikor a tisztátalan szellem kimegy az emberből, víz nélkül helyeken bolyong, nyugalmat keresve, és amikor nem talál, akkor így szól. Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja. Azután elmegy, vesz maga mellé még másik 7 magánál is gonoszabb szellemet, bemennek és ott laknak. Annak az embernek az utóbbi állapota pedig rosszabb lesz az elsőnél. Amikor ezt mondta, a sokaságban egy asszony felemelt a szavát, és így szólt hozzá. Boldog az anyamé, amely téged hordozott, és boldog azok az emlők, amelyek tápláltak. Erő, ez felelt, így felelt. De még boldogabbak azok, akik hallják az Isten beszédét, és megtartják. Tehát Jézus ki is jelenti azt, hogy hogyan lehet ennek az erőnek a forrására rácsatlakozni, hallgatni Isten beszédét, és megcselekedni azt. Amen. Tehát Jézus világossá teszi azt, hogy az ő hatalma azért működik ördög erősségek felett, mert ő hatalmasabb, mint a sátán. Viszont felhívja a figyelmet a szabadulásra. No, biztos éltél már át szabadulást. Ki az, aki élt át szabadulást gonosz kötelékekből? Hú, halleluja, dicsőség az Úrnak. Éltél át szabadulást, amikor például volt egy megkötözöttség az életedben, mondjuk kényszeres bűnök voltak az életeden, és arra azt vetted észre, hogy kényszerítve vagy, hogy csinálj valamit. Vagy meg voltál kötözve mondjuk a félelem által. Rettek is, és félelem vett erőt rajtad akkor is, amikor nem volt semmi magyarázat ennek, de mi is rettegtél és féltél. Vagy rémálmaid voltak, vagy meg voltál kötözve az Isten káromló beszédekkel, gondolkodással. Vagy meg voltál kötözve kényszerűséggel, a tisztátalanságra, a paráznaságra. Sokféle kötelék és kötözöttség lehet, amelyeké démonok felelnek. Tehát démoni erők felelnek. Érte? És Jézus azt mondja, hogy igen, van hatalma a názáti Jézus Krisztusnak arra, hogy megtörje a gonosznak az erejét, megkösse az ördögöt, lefegyverezze a sátánt. Miért? Mert a sátán ereje a halálban, és a halál gyökerében, a bűnben van. Tehát megoldja a bűn és halál kérdését. Föl tudja oldani a szíveket. Hirdessétek az Isten országának evangéliumát a bűnök bocsánatára. Tehát meg lehet hirdetni, hogy van feloldozás. No de milyen felelőssége van a szabadulónak? De aki megszabadul. Az a felelősség betöltek ezen Szentlélek, és odaszánja magát az Isten igének hallgatására és megcselekvésére. Az Isten akaratának keresésére. Különben, ha ezt nem teszi, nagyon rövid időn belül vissza fog térni a kötelék az életére. A megkötöttség az életére. Akinek a szíve üresen marad, mikor szabadul, megszabadítja őt az Úr, és nem szánjad az életét a Jézus Krisztusnak, és így ez által, az odaszánás által nem kerül egy közvetlen közösségbe az élő Istennel, az nagyon nagy veszélyben van, mert amikor elmegy a szellem, mert nem tett más. Tehát gyakorlatilag, amikor Isten személynek kenete alatt parancsol van a gonosz szellemnek, és a személy szabadulni akar, vagy hogyha nem tud már mit kezdeni magával, de parancsol van neki, akkor nem tehet más a gonosz szellem, el kell engedje. Tapasztaltunk ilyeneket, amikor nem volt tudatánál a személy, és nem lehetett azt megkérdezni, akar szabadulni, drága? Mert nem, hogy nem tudott szabadulni, hanem olyan állapotban volt, hogy még azt tudod, hogy ő kicsoda. Nem, hogy ő szabadulni akar. Parancsolni kellett a gonosz szellemnek, és kitisztult az elméje, és eljutottik a pontig, hogy akarja Jézus Krisztust. De a következő lépcső az volt, hogy megkérdezte tőle, hogy akarod-e Jézus Krisztust követni, és őt a szívedbe fogadni, és kész, hogy neki adni az egész életedet. Hogy ne maradjon üresen a most felszabadult terület az életedben. Tehát szabadulni lehetőség. Az Úr szabadító erővel jöhet a te életedben is. Ha kötözöttség van az életedben, megkötözöttség, akár tekinti elvonlázadás, amely az ős és legkomolyabb bűn, akár szülők elvonlázadás, akár vezetők elvonlázadás, egyik legkomolyabb bűn a sátánra vezetőtő vissza, ő volt az ősi lázadó, ő hozta az emberiség történelmében, Ádám és Éva maga is föllázadt Isten tekinti ellenében, pedig azban mutatkozott meg, hogy nem hittek az Isten szavának, hanem azt mondták, Isten nem mond igazat. Pusztán ez volt ugye a gyökere, nem bíztak Istenben. Tehát ez egy nagyon komoly dolog, az is egy kötelék lehet, és Isten ezt tolerálja a legkevésbé. Hadd mondjam nektek, hogy a Bibliát tanulmányozzátok. De a szabadulás önmagában nem elegendő. Nem szabad, hogy üresen maradjon az embernek az élete, szelleme, hanem fontos, hogy párosuljon a szabadulás egy odaszánással. Tehát lehet jelen egy összejövetelen, mint az elmúlt alkalommal is, egy erőteljes szabadító kenet. Isten szellem által. Egy isteni meglátogatás lehet. De abból tartós szabadság csak akkor lesz, ha valaki komolyan veszi az Isten figyelmeztetését, és következetesen, amivel szólt hozzá Isten, abban jár, és Krisztus követi. Amen. Különben ezt nem teszi, nagy veszélyben van, mert az ige tanítása szerint még mélyebbre zuhanhat, és még mélyebbre kerülhet az élete. De a jó hír ebben, hogy Isten szabadító ereje bárkinek az életében megnyilvánulhat. No, milyen az Istennek tetsző böjt? Hogyan böjtöljünk? Milyen alapelveket tanít a Biblia magáról a böjtről, hogyha már így felcsigáztam az érdeklődéseteket? A szabadulásban, mint mondtam, a személyes életünkre nézve való szabadulásban is nagy szerepe van a böjtnek. Én személyes életemben szabadultam olyan értem át szabadulást dolgokban, úgy, hogy elkezdtem böjtölni. És én magam kerestem az Urat, mert láttam, hogy erős kötelék alá került az életem, és elkezdtem böjtölni, imádkozni, Uram, szabadíts meg engem, rád van szükségem, könyörülj rajtam, én nem akarok ebben lenni. És bizony, elérkezett a szabadulásnak az ideje az életemben. Tehát maga a személyes életünk szabadulásáért is lehet és jó imádkozva böjtölni. Amen. És lehet kérni, hogyha valami kötelék van az életeden, hogy böjtjenek, imádkozzanak, érted és veled. Ne maradj a kötelékek alatt. Tudod nagyon jól. A kötelékek nem engednek szabadon szárnyalni az Úr követésében. Lekötik a szívét az embernek. Kő nehezékként vannak a lelkén, a szellemén az embernek. Nem egy szabadságot él meg az Úrban, hanem egy kötelék. Mindig ugye emlékeztet a sátán a bűnére. Mindig, amikor mennél az Úr után, mindig előtted van. Azt mondja Dávid, vétkem előttem van. Mindig előtte volt Dávidnak. Amikor fölkelt, az a kelt, az a feküdt, hogy ott volt előtte, látta, abba élt. Tehát ezt tudjuk, hogy mi ez a kötelék, és hidd el, hogy van szabadulás belőle. De a szabadulásban egy fontos felelősség is van, hogy szánd oda, és szánjam oda magamat Krisztusnak, mert ha megszabadultam, de nem változtattam meg az életemet, akkor a kötelék visszajöhet, akár nagyobb erővel is az ember életére. De ugye ne így legyen. Na, Istennek tetsző böjt. Ézsaiás 58. Egy nagyon jó tanítás, és összecseng a Jézus tanításával a Isten igének kijelentése Ézsaiás profitálta. Ézsaiás profitálta könyve egyik olyan része a Bibliában, ahol egyik legtöbb hely, ahol beszél a mesiásról, a mesiási proféciák sokasága található Ézsaiás proféta könyvében, sokat kapott Istentől ebben a tekintetben. Az első 4 verset olvassuk. Kiálts, ne sajnáld a torkod. Harsogjon hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem. Szeretnék megismerni utaimat. Mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Isten törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért böjtöljünk, mondják? Ha te nem látod meg, miért gyötörjük magunkat? Ha nem akarsz tudni róla. Tehát gyakorlatilag ebben a részben azt olvastuk, hogy volt egyfajta külső közeledés Isten népének életében, Isten jelenléte után. Tehát volt egy látszólagos istenkeresés. Ez jellemezte őket, igaz? Tehát a külső nézetre azt látjuk, hogy ők, mint a Isten jelenlétét keresnék. Akarnák az Úr közelébe kerülni. Hát azt mondjuk, hogy egy szuperhívők. Nem? Hát a legcsodálatosabb csapatról van szó. Rendszeresen mentek az Úr házába, és keresték Istent. Látszólag így történik. De azt mondja, hogy miért böjtöljünk, ha nem akarsz tudni róla. Azt mondják, hogy hát nem volt gyümölcs a böjtjeinknek. Nem szabadultunk meg. Nem kaptunk vezetést. Nem kerültünk hozzád közelebb. Minek böjtöljünk? Folytatja, de hisz ti a böjti napokon is megtaláljátok ketteléseiteket. Ketteléseiteket. Mert robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék. Nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Tehát jelen van a formai vágyakozás a szombatról szombatra, vagy az újszövetség gyakorlat szerint, ugye Krisztus feltámadásán, ugye a vasárnap, egy látszólagos közeledés Istenhez. Látszólag kereste az Isten népe az Isten jelenlétét, de nem akartak megtérni a bűneikből, nem akartak megváltozott életet élni igazán, és haraggal, erőszakossággal voltak megtelve egymással szemben, és kihasználták az elesettet. Értitek? De gyakorlatilag formailag perfekt volt. Úgy tűnt, mintha ez így tényleg, és egy Isten előtt, hát ez olyan kegyes életet él, hogy ennél komolyabb hívő nem is kéne. És mégsem tudott Istenhez közelebb kerülni. Mégis mindig azt érezte, hogy mintha nem történne semmi. És ez azért volt, mert a bűneit megtartva közelített Istenhez. Tehát nem akart megtérni, és nem akart megszabadulni, és nem akart elhagyni azokat a bűnöket, amelyekre Isten rávilágított, vagy nem akart azokkal szembenézni. És gondoljatok bele, az az ember, aki folyamatosan keresi Istent, és kudarcokat él meg egy Isten tiszteleten, az mennyire meg fogja gyűlölni Istent is, meg az ő népét is. Nem? A maga gondolkodás, hogy a szerint próbál Istent keresni, formailag mindent úgy csinál, mint a többi, aki mosolyogva megy haza, úgy nagyszerű alkalom volt, Isten szólt hozzám, olyan, úgy megbátorított. Ezeket hallgatni, hát egy borzasztó dolog lehet. Úgyhogy ő hétről hétre kimarad ebből a történetből. És világosan, hogy a Biblia az erőkorszakosság, és a bűnnek a szeretete. Az, ami miatt nem jutott el. Nem jutottak be az Isten jelenlétébe ezek az emberek. Vajon, amikor mi idejövünk, valóban akarunk-e szabadulni? Valóban az a vágy van a szívünkben, hogy Istenem, bármit mondasz, én megteszem. Hát én azt mondom, nekem meg kell újulnom ebben. Tehát éppen most beszéltünk a házi csoportvezetőkkel, hogy fontos, hogy előkerüljön a vasárnapi tanításra a házi csoport alkalmakon, hogy komolyan vegyük az Isten igéjét. És ha nem vagy itt vasárnap, mert bármilyen dolog történik, akkor hallgass meg, hogy egy szellemben tudjunk mozogni. Mert Isten szól, Isten akar szólni. Mennyire veszem komolyan Istennek a szavát, Istennek az igéjét. Vagy amikor kinyitom a Bibliát, és én keresem az Urat otthon. Mennyire van bennem a készség, az éles, mennyire éles a szívemben ez a vágy, hogy tudom, hogy az a fontos, hogy Isten szóljon hozzám, és én nyitott vagyok, hogy letegyem, kipakoljam, befogadjam, elfogadjam, igen mondjak, amíg meg jönni akarnak az életembe áldások. Igaz? Milyen érdekesek ezek a dolgok, és megjelenik a bővétel kapcsolatban ebben az ige szakaszban. Na menjünk tovább. Az ötödik vers, mert így folytatja. ilyen az a böjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik, és hamutszor maga alá, azt nevezett böjtnek, és az Úr kedves napjának. Ugye teljesen szinkron van Jézus tanításával. Tehát itt is egy formai megnyilvánulásról van szó, hamu, zsákruha, lehajtott fej. Látszol a bűnbánat, látszol a megtérést, de még sincs a szívben töredelem. Olyan kegyelem, amikor valaki, aki elhajlik Istentől, és kötelékek alá kerül, és bűnök jönnek be az életében, és megadja Isten a kegyelmetnek, hogy fölöccsüljön az ördög csapdájából, és megtérjen. Hihetetlen módon meg tud keményedni a szív. Ki az, aki tapasztalta már, hogy szíve megkeményedett volt, aki megkeményedett, és alig találta a megtérés útját. Igaz? És ilyen kegyelem volt, amikor összetott törni a szíved, és tudtál sírni azok miatt a dolgok miatt, amik nincsenek helyén az életedben. És nem volt egyszerű. És azt mondja Jézus, vagy Isten igéje, és Jézus szinkronban ezzel, hogy a szíveteket hozzátok. Tehát nem tudjátok magatokat megszabadítani. Jézus nem várja ezt, hogy te most megszabadítva gyere ide, hanem hogy hozd őszintén a szívedet Istennek. És azzal a vágya gyere, hogy akarsz megszabadulni, hogy az Úrhoz közel kerülj, az Úr közelében legyél. Amen. És ez a lényege. A bőjtnek ez a lényeg, hogy Isten közelébe kerülj. És jelenlétébe kerül. Jézusnak a bőjtjében ne fejtek el, hogy a mennyei világ nyílt meg előtte. A mennyei világ kinyílt a pusztában, és lejöttek az angyalok. És szolgáltak Jézusnak. Tehát összeért ebben a bőjtben a mennyi és a föld. Kinyílik a menny, mint a születésekor, tudjátok, akkor is kinyílt a menny, kijöttek az angyalok, integettek a pásztoroknak. De valahogy így, azt mondja, ugye, hogy Isten az emberekkel van. Velünk az Isten. És mondták az angyalok, szuper, szuper. Pásztorok, előre! Megjött a szabadítás! Nem kell itt búsulnotok! Eljött a Júda belül oszlán, és győzött. A 6., 7. versek és a 10-13-as versek beszélnek arról, hogy milyen az a böjt, amely tetszik az Istennek. 6-os, 7-es versek így hangoznak. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen felrakott bilincseket. Kibontod a járam köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden járamot. Oszd meg kenyered az éhezővel, vidd be a házba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruhász fel, és ne zárkozz el testvéred elől. 10. vers. Ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Ugye a kenyeret az éhezőnek. Aztán 13. vers. Ha nem jársz kefteléseid után a nyugalom napján, és az én szent napomon, ha nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed ketteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről. Tehát itt van néhány ismérve az Istennek tetsző böjtnek. Egyrészt ugye a bűn megvallása jellemzi a böjtöt. Tehát egy töredelmes szívvel, nyitottsággal arra, hogy az ember beismerje a bűneit Isten előtt. Aztán az is benne van ebben, hogy tudjátok, a zsidó törvény szerint a zsidó rabszolgákat 7. esztendőben, 6 évi szolgált után el kellett engedni a zsidó rabtartóiknak. Hát itt utal erre is, hogy az elengedés esztendejét megtartod. Tehát elengeded a tartozást másoknak. Tehát ugye Jézus ugye ima mintájában ott van, hogy bocsánj meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát, hogy elengeded a kötelékeket, az adósságot. Ma is erre hívta fel a figyelmet a Szentlélek, ha belegondolsz. Egy erős kötelékről beszélt a Biblia, a tekintélyel, ahol lázadás kötelékéről. Szülők ellen, tanárok ellen, házi csoportvezető, pásztor ellen, főnök ellen. Mindegy, tehát a tekintélyel lázadás a jellemzője az, hogy mindenki ellen lázad, aki fölötte van. Tehát cseréhez vezetőt, kirúghatják a főnökét, jöhet új főnök, kicsi idő múlva lázad az ellen is. Ha lecseréled a házi csoport vezetőjét, másik csoportba teszed, nem sok időn varázol az ellen is. Mert ő van fölé helyezve. Tehát a szabadulás, engedni a köteléket, és számtalan kötelék lehet, amely köthet bennünket, és köthet hozzánk másokat. Ugye ezeket elengedni. Aztán beszél az ige arról, hogy a böjt nem puszta lemondás, hanem nyitottság az adásra. Vannak olyan gyülekezetek, ahogy úgy gyakorolják a böjtöt, hogy amikor böjtölnek, az aznapi jövedelmet odaadják a szegények javára. Tehát amit élelemre költenének, azt összegyűjtik, és akkor szegények javára, vagy szegények étkeztetésére, vagy gyülekezet szegényének a javára fordítják. Nálunk van segélypénz, tehát tudjátok. Így is lehet gyakorolni például a böjtöt, vagy szolgálsz el a másnak, vagy meghívsz valakit máskor. Amikor böjtölsz, másra vendéget hívsz, és akkor valakit megvendégelsz. Tehát ez most, ugye a böjt az nem a sporulás ideje, nem a pénzről szól, és majd beszél az ige folytatásban, amikor beszélgetünk róla éppen a anyagiakhoz való viszonyról, hanem Istenről szól. És egy szabadságról szól a böjt. Fölszabadítom az életemet Istennek a jelenlétére is, arra, hogy adjak. Aztán a 13. versben a szombat megszenteléséről, tehát a nyugalomnak megszentelésére hívja fel a figyelmet Isten igéje. Tehát nem pusztán böjtölök, hanem az életemre jellemző az, hogy az Úr napját gyönyörűségesnek tartom. Tehát az Úr szent napjában örvendezek, gyönyörködöm. Uram, hálás vagy, szerezted ezt a nyugalomnapot, hogy ez az örök rended, így teremtett ezt a világot. És megszentelem, Uram, ezt a napot. Neked szentelem oda, neked szánom oda. És a kefteléseimet elhagyom. Majd mindjárt a böjtnek a gyakorlati formáról még beszélünk. Nem a kefteléseimmel foglalkozok, hanem veled. Tényleg én azt figyeltem meg, hogy amikor tényleg az Úr után vágyok, akkor nem is vágyok más után. Tehát tényleg, amikor így keresem az Urat, és Isten jelenléte úgy megérint a szélet, akkor se a tévé nem érdekel, se a mit tudom, micsoda, a foci se, a meccs se, semmi nem érdekel. Tényleg, de az a szabadság, amit átélsz abban, nem? Úgy felszabad az emberek a szíve szelleme a hétköznapi élet problémáitól, gondjaitól, és a kefteléseitől is. Tehát nem az, hogy nem nézem meg a meccset, a beledöglök is. És akkor a vapon mennyi az eredmény. Kiről beszél ez? No, tehát a... Hát bocsássa meg az Úr, amikor én is a kezdeléseim, mert összekevertem az Isten tiszteletével, vagy a böjtöléssel, vagy a nyugalomnappal, ugye, Margóval. Komoly dolog ez egyébként, amire gondoltok, és tényleg az Úr szabadság hívott el bennünket, és azt szeretné az Úr, ha a kötelékek nélkül tudnánk élni az életünket szabad szívvel, mert az lenne jó. Tehát az igazán kiteljesedt életet, és valódik ezt életet, akkor tudunk élni, ha szabad a szellemünk és a szívünk. És ez lehetséges. Figyeljetek, sehol ezt nem kínálják. Csak Jézus. Ő fizette meg az árát. Nincs lehetőség máshol erre. Erre a szabadságra. És ebben a szabadságban mondom, nem egy elvonó kúrát élsz meg. Érted? Tudod, elvonás tünetekkel. Tudod, kiveszem az elemet a TV távirányítóból. Felnégyelem a számítógépet. Tehát nem ez a fajta. Persze tudod, de még a szabadulás eljön, persze sok küzdelemmel jár az. Én tudom. Tehát olyan, mint a szülés. Így megszületik, még felszabad az ember, egy harc, egy vívódás a szellemében küzd, szégyen takargatásot megjelenik, odázás, halogatás megjelenik. De a kérdés az, amit Jézus mond, hogy akarod-e hallgatni az ő szavát, és akarod-e megcselekedni az ő beszédét? És gyönyörködsz abban, amit ő tanít? Akarod ezt? Ugyeljátok, a szabadulásnak is egy kulcsa ez, hogy hogy állsz a szabaduláshoz, hogy mégy bele ebbe a szabadulásba, mert ahogy belemégy, az már hozza a következményt is, a jövőt. Aztán a 8-tól 14. versben pedig a Isten szerinti böjt áldásairól beszél itt a Szentírás. Lesz ige, amit most újra fogok olvasni, mert abban van egy ígéret is az előző feltételek mellé. Tehát 8-tól 14-ig. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar behenged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd Senkire sem raksz járamot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz ánokul. Tipikus megkötözött ember, megtisztelt ember, mindenki hibás, csak ő nem. Beszélges vele, és mondja a listát, hogy miért van ő bűnben. Miért van ő, mit tudom én, vétek alatt távol a gyülekezettől, miért nem szereti a másik testvérét. Szépen sorolja, hogy ez olyan. Tehát a mutogató, az ujja mutogató. Tudjátok, mondta valaki, hogy miközben mutatsz valakire, három ujjad mindig magadra mutat. Tehát akkor az mégiscsak erősebb. Egy meg felfele, tehát Isten előtt állom. Ez nem ez, hanem így. De hogyha még így mutatsz most már innentől kezdve, akkor is három. Na jó. Tehát a mutogató, tehát amikor a saját nyomorúságáért a vezető teszi felelőssé, a szüleit teszi felelőssé, a múltját teszi felelőssé, én azért vagyok olyan, mert ilyen hátterem volt. Hát akkor Krisztusban van új teremtés, nem? Ott a lehetőség egy új életre. Nem élhetsz mindig a múltad árnyékában, hogy te így nőttél fel, te úgy nőttél fel. Az Úr, te Istened, te szabadítod. Isten, mennyi atyád? Hát ezt ragad meg, ebbe gondolkodjál, ne a múltadban élj, hanem élj a jövőben. Isten ígéreteiben. Ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan lesz, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, melyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Óriási ígéret. Óriási állás. Egy család helyreállása. Egy élet helyreállása. Egy közösség helyreállása. Ott van benne a bőjtnek gyümölcseként, áldásaként. Generációkra mutató áldás. Fiaidnak az áldása. A fiaid előre viszik Isten tervét. Nem hátráltatják azokat. Óriási. Ha nem jársz kettelésed után a nyugalom napját, az én szent napomon, ha nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, azó szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed ketteléseidet, és nem tárgyasz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, egy jutalom, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, énekeltük, megvallottuk. Magaslatokon járhatsz engem, itt van, azon szeretné járni. A föld magaslata azt jelenti, hogy minden nemzet fölé emel téged Isten. Különlegessé tesz téged Isten. Isten népe közzé tartozol, aki nem ebből a világból való, hanem a mennyből való. És táplálak ősödnek Jákobnak örökségében, az Úr maga mondja ezt. Te azt mondja itt Isten, hogy én vagyok rá garancia, hogy ez így van, és ez így történik. Az egy erős dolog, nem? Tehát ugye 8. van egy szellemi megerősödés, a szellemi lelki sebekből való gyógyulásnak az áldása jön be az életedben, hogyha Isten szerinti bőjtben keresed az Urat, meggyógyulsz. Olyan fantasztikus dolog átélni, amikor Isten irányul a figyelme az embernek, és elfordul a másikról. Te a másikra, a sebzőre, a terhel dolgokra figyelsz, amit Istenre figyelsz. Megváltozik az embernek a szíve. Átjárja a reménység a szívét. Szeretet a másik felé. Az irgalom a másik felé. Még az ellenségei felé is. Irgalom járt a szívét. És miközben az Úr útján jársz, meggyógyulsz. Helyreállsz. Fölépülsz. Tényleg így van egyébként. Egyre előrébb haladsz az életben, a szellem életben. Éppen azt beszélgettük most feleségemmel, hogy írta valaki, hogy a keresztény vallás egyedül az a egyedüli vallás az, amivel az emberek élete minőségileg pozitív irányba változik. Az összes többi vallásban betanult, vagy egy könyveknek a vezetését veszik, egy szabályrendszert vesznek, és azokat gyakorolják, de minőségi változás nem történik, mert a keresztény vallásban van az, Isten élete kezd nyilván megnyilvánulni az ember életén keresztül, és az ember életében. Tehát a keresztény életben van az, hogy jellemben, az élet minőségben, a jellemedben egy változás jön be. Egy minőségileg pozitívabb irányba halad el az életed, a gondolkodásmódod, az ábrázatod, a kinézeted. egy pozitív váltás jön szellemedben, beszédedben, életkilátásaiban, életminőségedben. Ugye itt ez az áldás van például benne, az Isten szerint való bődben. Aztán 9. vers, Isten vezetése, válasza, beavatkozása a szükség idején. Megjön az életedben, és nem késik. 10. vers, megértem Isten akaratát. A reménytelen helyzet sötétségét felváltja az Isten reménységének világossága és ragyogása. Tehát nem csak egy gyertyát gyújtanak, hanem berobban a fény. A sötétség helyén, a sötét gondolatok, a sötét reménytelen életkilátások helyét fölváltja az élő reménység, az Isten világossága, a ragyogása. Teljes igénye nélkül mondom ezt, szerintem sok, ennél sokkal több van ebben az igében, tehát bátran tanulmányozzátok. 11. vers. Isten áldása, ereje, dinamisza jellemzi az életemet. Erről beszéltem többet. 12. vers. Áldottnak lesznek utódaid. Helyreállás jön a leomlott romos területekre az életedben, és te is egy ilyen ember leszel, aki a helyreállást munkáló ember leszel mások életében, körülményekben, a gyülekezetben. A rések befalazójának neveznek téged. Olyan embernek, aki nem kritizálja a hiányosságokat, hanem isteni erő által befedi a hiányosságot, oda tud állni. Ó, nem csinál senki. Hát akkor csinálom én. Azt mondja, milyen gyülekezet ez? Hogy gondolja ezt? Hát miért nincs ez itt rendben? Megy, és a körülményeit jobbá teszi. Ugye Isten szerinti hűség, amiről hétvégén beszéltünk néhányatokkal. 14. vers, az Úr örömmel lesz erősségünk, és örülhetünk abban az örökségben, mert Isten nekünk adott, és ad. Családi élet, munkahely, anyagi élet, szellemi élet, kapcsolatok, barátságok áldás alá kerülnek, és egy örvendezés jön be az életedbe. Utolsó gondolatsor, ugye ez a böjtnek az alapelvei, gyakorlati tanácsok, hogyan böjtöljek. Ugye elővettem a 40 napos böjtnekben, többen akkor már itt voltak gyülekezet, mikor egyszer 40 napos böjtláncot csináltunk a pásztorkörrel, és akkor ebben a következők, a kettelésektől a tartózkodás gyakorlati módon. Mit jelent ez? Tartózkodok a ketteléseimtől a böjt idején, vagy ugye az Úr napján, az Úr szabbatján. Mitől jó tartózkodni? Mik lehetne a ketteléseid? Tévé teljes egészében. Ahogy mondta egy lelkipásztor barátom, nem az abban kell kiavítani a tévét, mert van azon kikapcsoló gomb. A stand-by üzemmód ellenére is ki lehet húzni. Lehet, hogy neked ez a kettelésed, ez köt meg. És a legjobb tartózkodni a televíziótól. Ne hallgass híreket. Ne nézz híradót se. Kapcsold ki a tévét, húzd ki. Ha nehezen megy, ragdálj törő között. Hogy ne is kísértsem. Aztán lehet, hogy számítógépes játékokat kell abba hagynod. Lehet az internetet kell elfelejtened. Lehet, nem kell csetelned. Filmek nézése. Ugye mondjuk, hogy nem járunk moziba, de hát annál több filmet néznek az emberek otthon. Titkon. Hagyd a filmeket is a sunyiba. Filmek, mozi. Aztán világi magazinok, bulvár, kereskedelmi rádiók, világi zenék hallgatása. Valakinek a nasolás, cukrászda, McDonald's. Nem tudom, tehát kinek mi a keftelés, értitek? Nem tudom, kinek mi az, ami kötelék lehet, vagy amitől áldás lesz szabadulni. Aztán beszédben is gyakorold a mértékletességet, a tisztaságot, tartózva a felesleges beszédtől, szavaktól. Valakinek ez a nehéz. Igaz? Igaz? Plusz kinek, ami keftelés az életében. Tehát én most nem törvényeket mondtam nektek, én csak mondtam egy-két példát, és igazán én nem tudom, hogy kinek mi az, ami keftelés, értitek. Tehát ezt gondoljátok végig. Aztán nem csupán elhagyjuk ezeket, hanem elhagyásukkal felszabaduló időt felhasználjuk az Istennel való közösségre, az ige tanulmányozásra, az imára, igeolvasásra, az evangélizálásra, és az Efézus 2.10 szerinti jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Aztán van a böjtben imamódok. Azt mondja Dániel 6.11-ben az ige, hogy Dániel böjtölt, és böjtöt és imát is gyakorolt, és a Dániel ima az a napi háromszor ima volt. Tehát csináltad azt is, hogy mikor böjtölsz, akkor meghatározod magadnak, hogy reggel imádkozol, délben imádkozol, este imádkozol, és keresed az Urat. Lehet, hogy ki fogsz menni a mosdóba, mikor a munkahelyeden vagy, vagy lehet, hogy egyedül tudsz lenni, akkor éppen az irodában, és megadod a lehetőséget. Imádkozol az Úrhoz, keresed az Urat, imádkozol a munkatársaidért. Tehát ez egy jó, jó lehetőség, mondjuk a böjt alatt. Aztán vannak az összegyülekezés imái. Ezzel is lehet élni. Az összegyülekezés imájában a böjtölésre együtt óriási szabadító erő van. A szellemi harcnak egy komoly eszköze a böjt és az összegyülekezés imája. Ilyenben sokféle lehetőség van. Ugye vannak, lesz a városi ima hetünk, amikor minden este összejövünk imádkozni, böjtölhetsz is egy-egy napon. Amikor böjtölsz és úgy kapcsolsz be az imába. Aztán lehet jönni, akik elhívást kaptak, vagy kapcsolni szeretnének, ugye a gyülekezet elkezdett tagjainak, itt nálunk van lehetőség a hajnali imára, amikor korábban kelsz, és eljössz imádkozni. Vagy lehet ugye vilasztást tartani, közös vilasztást, hogy Pál, ahogy mondja, amikor átimádkozzuk az éjszakát. Aztán vannak a böjtölés alatt jó, lehet tartani családi ima összejöveteleket, amikor eldöntitek, hogy most böjt van, böjtölünk együtt, és akkor összejövünk és imádkozunk együtt. Lehet tartani ilyen összejöveteleket. Aztán nálunk van egy vasárnapi ima összevetel, lehet férfiaknak ima alkalmat tartani, nőknek, barátoknak összejönni, evangéliumi diákkörös imát tartani, sokféle módon lehet gyakorolni. Aztán az étkezési böjtnek a formái, tehát amikor nem veszel magadhoz táplálékot, ételt. Ugye teljes böjt az, amikor nem iszol és nem eszel. Részleges böjt az, amikor az élelemtől tartózkoz, de folyadékot veszel magadhoz. Nyilván nem turmix grill csirkét. Hallottam buzgó keresztényekről, hogy úgy böjtöltek, hogy ledurmixoltak egy csirkét, egy grill csirkét, és akkor azt megitták. Komoly. Hát valószínűleg nem volt nagy sikeres akció, és nem hozta meg a gyümölcsét annyira. Tehát nyilván. Aztán ugye az egynapos böjtre bárki képes. Tehát nyugodj meg, nem fogsz meghalni, hogyha egy napig böjtölsz. Jó, bős dolog, előző nap este kezdeni a böjtöt. És már készülni a másnapi böjtre. Tehát nem célsz, hogy tele enni magadat éjszaka. És akkor reggel ugye gyomorsabb tótengéssel majd kiújik a szemed, és olyan éhes vagy. Tehát ezek tanácsok inkább. Tehát, hogy hogyan legyél. A vércukor szinten is beállítod egy cukorkával, tehát ezt most én inkább egészség élettani dolgokra is gondolok. Aztán lehet van a háromnapos böjt, amitől még mindig azt mondom, hogy nem fogsz meghalni, tehát a háromnapos böjtben mondom, vagy teljes böjtöt gyakorolsz, és nem eszel, nem iszol, vagy nem eszel, és iszol, ezt szabadságban gyakoroljátok, és lehet gyakorolni. Aztán vannak ennél vadabb vizek, van a hétnapos böjt, amikor esetleg egy egész hetet szánszol az Úrnak, és tartozkod a szilárd tápláléktól, folyadékot vesz, esetleg zöldséget, gyümölcsöt magadhoz ebben az időszakban. Van a 21 napos dánieli böjt, amikor ízletes ételt nem vett magához, tehát valószínűleg ízesítés nélkül, fűszerek nélkül vett magához zöldséget, gyümölcsöt és folyadékot, 21 napig böjtölt, cél az volt, hogy felragyogjon a homály. Ugye kapott egy kijelentést, de nem értette. Isten kijelentésre várt Dániel, és 21 napig kereste az Urat, hogy megkapja a világosságot. És ahogy Isten ígérete megmondta, fölragyogott a világosság, ugye előtte, és egy nagyon erőtés gyakorlatilag a zsidóság történelmi jövőjére vonatkozó kinyilatkoztatást kapott Dániel. Aztán van a 40 napos böjt, amivel többször találkozunk a Bibliában, mint egy felkészítő időszakra. Na most azért már mind a 21 napos böjt, 7 napos, 21 napos, 40 napos böjt, től azért én óvaintek mindenkit, hogy ez neki ugorjon. Tudjátok, mint ahogy profánul szokták mondani a paraszt emberek, mint bolond tehén az anyjának. Tehát óvatosan és bölcsen. 40 napos böjtöt csak kijelentésre szabad tenni, tehát Isten kinyilatkoztatásra, és lehetőleg felügyelet, orvosi felügyelet alatt gyakorolja az, aki gyakorolja. Tudok olyat, aki mai napokban is böjtött már, én 40 napos böjtött, túlélte, nyilván ugye folyadékot vett magához ebben az időszakban. Jézusnál is sem olvasó, hogy nem ivott a pusztában, hanem nem evett. Azt olvasjuk róla, nyilván nem turmix sáskát ivott, hanem folyadékot vett magához, mert azért akkor a szervezet nem bírná, és 70%-a tudomásom szerint víz az emberi testnek. Egyes, akik 40 napos bőjtbe hivattak el, azt mondják, hogy 40 napos bőjt végén hiszen angyalok jelentek meg, tehát mennyi világ nyílt meg előttük, olyan istenek jelentéseket kaptak, ami gyakorlatilag bekerültek a fizikai földi világ és a mennyei világ közé. Tehát ezt mondják. Alapvetően nem célszerű 40 napos bőjttel kezdeni, tehát amíg nem gyakoroltad a rendszeres napos bőjtöt, vagy részleges bőjtöt, az is lehet, hogy napi két étkezés hagysz ki, és egyet veszel magad. Tehát ebben vannak sokféle dolog, inkább most gyakorlati tanácsokat akartam csak adni, vagy lehetőséget, és most szépen bele lehet ebbe nőni szellemileg, átéled, megtapasztalod, és akkor nem ártírkodj, tehát nem akar meghalni. Hát nem azért bőjtünk, hogy meghalljunk, hanem hogy Istenhez közelebb kerüljünk. Mondjuk, hogyha meghalsz, akkor tényleg közel kerülsz. De érzitek ugye, hogy nem ez a célja a bőjtnek, hanem az, hogy Isten jelenlétébe kerülj, az egy szabadító hatalom és ereje megnyilvánulj a személyes életedben, a rajtad keresztül mások életében. Megszabadulj a kötelékek alól, a reménytelen dolgok helyett reménység támadjon a te szellemedben, szívedben, a sötét dolgok helyére Isten világossága jöjjön, a tanástalanság helyére Isten kínlakozása, kijelentése jöjjön, a betegség helyébe gyógyulás jöjjön, akár a te életedben, vagy akár annak az életében, akiért bőjtölsz, vagy imádkozol, és úgy jöjjél ki a bőjtből, hogy a te isteni erő járját az életedet, és azt gondolom, hogy Jézus, amikor beszél a szabadító szolgától, és azt mondja, hogy ez a fajta nem megy ki, csak bőjttel és imádsággal, akkor nem azt mondja, hogy hát bocs, most nem tudok imádkozni a fiadért, mert még most bőjtölnöm kell, és ez akkora erőség, hogy most 7 napig bőjtölnöm kell, addig hát tűzbe veti, vízbe veti, hát ha túléli, akkor majd visszajössz, hanem egy rendszeres bőjt életet élt Jézus. Virasztott is, látjuk, hogy a bőjtölésnek egy másik forma egyébként a virasztás, tehát amikor az alvásra tartózkodik valaki, és mondom, nem az az virasztás, amikor valaki 10-től reggel 6-ig viraszt, aztán 8-kor lefekszik, és akkor este csipásan jön ki a házból. Hidd el, hogyha Isten szerint virasztasz, persze, annak van egy terhe, de ez egy frissességért a Szent Szellem. Tehát azt megadja Isten a szellem a frissességért, és erővel jössz ki belőle. Tehát abból a virasztásból. Én nem mondom, hogy gyakori virasztó vagyok, és sem mondom, hogy mondjuk ilyen 40 napos bőjtöket, vagy 21 napos bőjtöket gyakorlok. Igyekszem rendszeresen gyakorolni a bőjtöt az életemben, de van mit fejlődjek, most ahogy tanulmányozgatom az igét újra ebben a témában nekem is, és lehet, hogy neked is. A bőjtnek tehát egy jó, erőteljes célja van Isten előtt. Legalább 5 témát soroltam fel, hogy milyen céllal jó bőjtölni. Remélem bátorítást nyertél erre a szellemi áldásra, és egy új dimenzió világ nyílhat ki az életedben, hogyha ebben tudunk együtt mozdulni. Isten áldja meg benneteket. Imádkozzunk most, jó, hogy Isten szelleme vezessen bennünket, és ne csak megszabaduljunk, hanem meg is teljünk Isten szellemével. Isten ereje járját az életünket. Csendesedjünk most el, jó, és akkor... Álljunk föl, és egyszerűen félhangosan imádkozzunk, jó? Ami a szívedben van, ami a csövön kifér, akkor ezzel kapcsolatban engedj Isten szellemének, és kezd elmondani az Úrnak, bármiben voltál érintve, és a végén majd én fogok imádkozni hangosan, jó? Vagy most a mikrofonban.